Rekordméretű támogatással választották Vlagyimir Putyint ismét Oroszország elnökének, illetve újabb országok jelentették be, hogy adott esetben küldenének katonákat Ukrajnába. Ez a frontvonal legújabb adása. Tarjányi Péter már itt van a stúdióba. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, hogy ne maradjanak le tartalmainkról, és mindenképpen szóljanak hozzá a komment szekcióban az elhangzottakhoz. Azonnal kezdünk. Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban.
Most üdvözlök mindenkit.
Volt némi kimaradás és elmaradás, úgyhogy ezeket is szeretnénk pótolni. Illetve hát azért történt egy-két érdekes dolog az elmúlt napokban, ezekről pedig mindenképpen érdemes szót ejtenünk. Mindenek előtt arról, hogy lezajlottak az orosz demokratikus választások, amelyeken nagy meglepetésünkre Vlagyimir Putyint ismét Oroszország elnökének választották, ráadásul rekordméretű támogatottsággal meg vagyunk lepve?
Nagyon, és hogyha ezt így jobban végig gondolom, akkor azt mondom, hogy nagyon nem. Ha visszaemlékszel egyébként, és én azt gondolom, az egész világ ezt abszolút beárazta, sőt, több olyan Európai Uniós, illetve tengeren túli politikus volt, aki Twitteren vagy egyéb közösségi médiás csatornán előre ezt jelezte, meg eléggé szarkasztikusan fogalmazva arról beszéltek, hogy biztos hatalmas nagy verseny van Oroszországban, hát nem volt hatalmas nagy verseny egyáltalán. Én azért ezt ketté bontanám, és miközben persze van ez a fajta szarkazmus, ami azokból a nem demokratikus folyamatokból fakadnak véleményoldalról, akár nyugaton, de itt mi is, hogyha erről beszélgetünk, amit láthatunk Oroszország kapcsán, ahogyan ellenzékiek haltak meg az elmúlt évtizedekben, újságírók, legutóbb ugye Navalnyihoz kapcsolódóan is azért megmutatta a fogafehérjét az orosz hatalom. Azért én azt mondom, hogy bizonyos összefüggéseket ez a választás is megmutatott. Az egyik nagyon-nagyon komoly összefüggés, hogy mondhat bármit a nyugat, és mondhatunk itt is mi azzal kapcsolatban, hogy ez a rendszer nincs rendben. Oroszországban ténylegesen nagyon komoly támogatottsága van Vlagyimir Putyinnak. Tehát az, amikor, most lehet, hogy butaságot mondok, 83 vagy 86%, tehát ilyen támogatottsággal nyert. Azért azt ne felejtsük, hogy itt nem 1-2 millió emberről, hanem adott esetben több 10 millió emberről beszélünk. Több 10 millió ember tekintetében arról beszélni, hogy elcsalták a választásokat, és ezek az emberek kényszer hatása alatt tették azt, amit tettek, ez biztosan nincs így. Ami azt jelenti, hogy ha 80%-ból elveszünk 20-at, akkor is még 60% fölött vagyunk. Tehát ilyen szempontból az orosz elnök támogatottsága igenis Oroszországban erős, és azt gondolják az oroszok, hogy az, amit ő munkaoldalról, politikailag felmutat a társadalom szempontjából, az nagyon-nagyon rendben van, és ezt így kell csinálni. Ez azért fontos, mert rávilágít egy másik összefüggésre is, amit az ellenzékiek kapcsán láthatunk. Ugyan látunk megmozdulásokat Navalnyi elhalálozása után, ugye a temetése kapcsán, stb. És látunk nagyon drasztikus fellépéseket az orosz hatalom oldaláról. De valójában a mélyben, a társadalom mélységeiben nincs úgy ereje és gyökere az ellenzéknek, nincs úgy beavatkozási lehetősége sem. És ilyen szempontból az, amikor azt gondolja a nyugat, hogy az ukrán háborúhoz kapcsolódóan Oroszország társadalma ezt nagyon komolyan látja, hogy milyen helytelen lépések zajlanak, hogy rossz az irány adott esetben gazdasági szempontból, háború szempontjából Oroszországban, akkor ebben téved mindenki. Valójában Oroszország hitet tett Vlagyimir Putyin politikája mellett. És borzasztó, ami egyébként Oroszországban politikai szempontból zajlik, és ez egyfajta játszma, politikai színjáték adott esetben, de ezt az oroszok nem így látják. És számomra az volt döbbenetes, ahogy a győzelmi beszédében, mert egyébként éjszaka megnéztem. Vlagyimir Putyin első gondolatai között az volt, és ugye ami miatt a frontvonal is elindult az ukrán háború témájában, hogy ezt a különleges hadműveletet, tehát ugye nem háborúról beszél sosem, ezt a különleges hadműveletet Oroszország be fogja fejezni. Az első gondolatai között volt ez. Tehát valójában az, amikor arról beszélgettünk korábban, hogy mit hozhat az ő elnöki választása, újbóli megbízatása, nem tévedtünk, te sem, én sem, nem volt igazán nagy logikai nehézség ennek megállapítása, hogy az elsődleges feladatai között ezt a háborút akarja befejezni és győztesen lezárni. Nagyon érdekes volt, hogy politikai szempontból a kommunikációjában megjelent a béke fogalma. Ezt nem kell túldimenzionálni, tehát nyilvánvalóan olyan békét tud elképzelni Vlagyimir Putyin Oroszország szempontjából, ami egy győztes lezárás, amiben Oroszország érdekei érvényesülnek. Ami azt jelenti, hogy ezzel a megválasztással és ezzel a hatalmi pozícióval ő lezárt egy olyan kritikus szakaszt, amiben komoly veszteségeket szenvedett Oroszország, amiben hírszerzési fiaskók a háború elején megfigyelhetők voltak. Hogy a Fekete-tengeri flotta nagyon-nagyon rosszul muzsikál, és tényleg egy hadiflotta nélküli Ukrajna tud több esetben győzelmeket, illetve sikeres támadásokat elérni és végrehajtani. Hogy képes volt Navalnyit, illetve az orosz ellenzéket megszüntetni, legyőzni. Hogy Prigozsint képes volt úgy szintén legyőzni, és olyan válságokon így lépett át Oroszország és a Kreml politikája ezen belül Vlagyimir Putyin, amiben más országok vezetőjét, nem vagy a tizedébe, század részébe belebuknának. Ami azt jelenti, hogy egy kritikus időszakot zárva Vlagyimir Putyin erőt tud felmutatni. Egyrészt saját maga, a saját közössége az orosz társadalom számára, és a nyugat szempontjából is erőt tud felmutatni, mert azt tudja mondani, hogy nézzétek meg, ugyan ti nagyon sok esetben reálisan tájékoztatjátok úgy a világot veszteségek oldaláról, Prigozsin oldaláról, tehát hogy vannak feszültségek, amit az orosz társadalom belül nem lát így, de ennek ellenére meg tudok tenni mindent, és ti kénytelenek lesztek elfogadni azt, hogy én vagyok, mármint Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke, Oroszország ura. És ezzel nem tudtok mit csinálni. Vagy megegyeztek velem, vagy és elfogadjátok a feltételeimet, vagy harcoltok ellenem. Nyilván ilyen szempontból volt kritikus ez a választás. Tehát, hogyha visszaemlékszel az év elején, amikor beszélgetünk, hogy mi lesz, mi várható 2024-ben, ezért volt fontos ez a választás. Nem azért, mert hogy meglepetés győzelmet gondolt bárki is, hanem az, hogy mi lesz az üzenete Putyin elnöknek, és éjszaka a beszédében ezt hangsúlyozta ki. Abszolút az összezárást, azt, hogy Oroszország egységes. Nyilván szeretném leszögezni, hogy ezek az állítások az ő oldaláról, a mi oldalunkról a mai napon, ugye hétfőn, ezek mindig pillanatfelvételek. Tehát adott esetben komoly veszteségek, gazdasági összeomlás. Tehát ezeket a politikai igazságokat, ami a ma politikai igazsága, egy pillanat alatt tudják átírni és megváltoztatni. Az biztos, hogy az ellenzéknek Oroszországban nincs tere, a háború folytatódni fog egyre erősebben. A háború szempontjából számomra nagy kérdés, hogy megmerje lépni Vlagyimir Putyin az, hogy egy újabb mozgósítási hullámot indít el. Ha elindít, ennek nyilván most van egy olyan hatalmi pozíciót, nyugtató helyzet része, amiben mondhatja azt, hogy túl vagyok a választáson, innentől kezdve ilyen...
Mikor máskor, ha nem most,
így van, és meglépi. De hozzáteszem, hogy ennek van kritikus része is, mert hogy nyilván nagyon komoly veszteségeket szenved el Oroszország. Hadd mondjak egy példát. Számtalan területet figyelnek a nyugati hírszerző szervezetek, ugyanúgy, mint egyébként Oroszország vagy Kína is. Oroszország kezdte el azokat a belső információkat például Ukrajnában vizsgálni, hogy az egészségügyi adatokban például amputációkhoz kapcsolódóan különböző művégtakok és ezeknek az orvosi segédeszközöknek tekintetében milyen felhasználási növekedés van Ukrajnában. Ugyanezt elvégezték Oroszországban is. Nem tud egy hatalom minden területre kiterjedően manipulálni információkat. Tehát, hogy meg lehet látni úgymond a réseket a kerítésen, és be lehet pillantani, hogy mi lehet a valóság. És nagyon komoly növekedés volt. Tehát olyan számok láttak napvilágot, aminek keretében 3-400 ezer sebesültje, amputált és nagyon súlyos egészségügyi károsodásokon átesett emberről beszélhetünk 2022 májusától kezdődően. Tehát van egy nagyon kiugró szám ezekben az egészségügyi adatokban. Ami azt jelenti, hogy most per pillanat, és ezért használtam ezt a pillanatfelvétel szót az orosz társadalom oldaláról, a mostani pillanatfelvételben, a mostani helyzetben nyugodt lehet. Prigozsin után, Navalnyi után, sorolhatnám a nyugati szankciók után Putyin elnök. De közben azért nagyon komoly veszteségek érik Oroszországot, és ezek elérhetnek egy kritikus tömeget. Ezért fogalmaztam úgy, hogy a mostani helyzetben a háború tétje és 2024 tétje az, hogy mennyire képes az offenzíváját folytatni az orosz hadsereg, mennyire fognak újból mozgósítani, mennyire tudnak technikai eszközökben ilyen hatalmas nagy számokat fölmutatni a frontvonalon és önteni, ömleszteni a felszereléseket az ukrán háborúba, és ott milyen veszteségek érik Oroszországon. És én továbbra is mondom azt, hogy van egy bűvös szám, ez az egymilliós szám. Ha 1 millió főt az elkövetkező 1-1,5 évben eléri Oroszország vesztesége élőerőben halottak és sebesültek oldaláról, ez egy nagyon komoly társ. Tehát ezzel valamit kezdenie kell Putyinnak, ez már nem tudható be, hogyha egy ilyen szám megjelenne az elkövetkező 1-1,5 év után az orosz társadalomban, különleges műveletként. Tehát, hogy ezt nem lehet így eladni. Ami azt jelenti, hogy a feszültség fönn fog maradni, mindenképpen eredményt akar elérni Oroszország. Most különösen, hogy politikai szempontból egy megerősített mandátummal rendelkezik az orosz elnök, 6 évig azt tehet, amit akar, és ezt nem mondom idézőjelben, mert tényleg azt tehet, amit akar. Nyilván itt az elkövetkező 6 évben a gazdasági kérdések, tehát ugye ezek a nagy összefüggések befolyásolni fogják az orosz társadalmat és a háborút. 2024 március közepe után most az orosz hadsereg megpróbál nyilván az időjárási viszonyok figyelembevételével egy magasabb fokozatba kapcsolni. Ez az, amit én azt gondolom érzékel Európa, érzékel a NATO, érzékel az Egyesült Államok is, de az Egyesült Államok ezt egy kicsit furcsán látja az elnökválasztás miatt, meg számtalan belpolitikai feszültség miatt. Leginkább Európa látja ennek a negatív részeit, és Európának a hideg futkos a hátán. Egyrészt Trump elnöktől, aki ugye arról beszél, hogy hajlandó egy pillanat alatt, hogyha nem úgy
lezárni,
lezárni a NATO-t, NATO folyamatokat, tehát az együttműködést, az, hogy a légteret nem fogja biztosítani az Egyesült Államok. Tehát egyik oldalról emiatt remeg Európa. A másik oldalról ez, ami most történt, most már biztos lehet abban Európa, hogy egy nagyobb intenzitással Oroszország folytatni fogja ezt a háborút, és le akarja győzni minden áron Ukrajnát.
Ugye még az elején a mondandódnak kitértél arra, hogy mekkora a támogatottsága valójában Vlagyimir Putyinnak, és ugye ott az ország méretéből adódóan utaltál arra, hogy hát az több 10 millió embert jelent, akik támogatóként lépnek föl. De pont az ország méretének a nagyságából fakadóan pont az ellenzék mérete is milliós nagyságrendű, és számomra egy kicsit az értelmezhetetlen, hogy amikor azt látom, hogy demonstrálnak világszerte az orosz választók, akik levélszavazók, és a különböző nagykövetségek előtt kígyózó sorokba, ugye szervezetten megvolt, hogy a világ minden táján, azok, akik hangot akarnak emelni a putyini diktatúra ellen, azok direkt vasárnap, direkt egy idősávban mentek el szavazni, és ennek köszönhetően látható méretű tömeg volt, akik így tiltakoztak, vagy így demonstráltak a putyini rendszer ellen. Hogy ez is milliós nagyság. Hogy lehet az, hogy ennek a x millió embernek el lehet folytani a hangját? Hogy nem tud erőt demonstrálni ez az x, ez a több millió ember? Yeah. Beszéltünk arról is korábban, hogy ugye volt olyan kihívója Vlagyimir Putyinnak, akinek egyértelműen 10% körül, vagy 10%-ot meghaladó lett volna a támogatottsága, ami szintén már egy 10 milliós tömeget, nagyságrendet jelent, és hogy hát véletlenül adminisztratív okok miatt ő nem tudott elindulni a választáson. Hogy ilyenkor azért úgy nem látom azt, hogy nem mind a 10 millió, de hogy mondjuk 1 millió ember nem vonul Moszkvában az utcára, vagy tehát, hogy
ezt innen Budapestről, és most ezt nem arra mondom, hogy naív vagy, vagy nem érted a világot, tehát ez nem kritika a részemről, de nem tudjuk igazán azt fölfogni, hogy hogyan működik Oroszországban a titkosszolgálatok elnyomó rendszere. Hogy ennek hány évtizedes, és nem csak az elmúlt 20-30 évről beszélek, hanem mondjuk az elmúlt 100 évről, hogy amikor többször mondtam, ugye ez a fortélyos félelem igazgat, tehát hogy hogyan lehetetlenítenek el embereket. Képes erre a média karaktergyilkosságokon keresztül, képes a titkosszolgálat konkrét gyilkosságokon keresztül. És ebben a rendszerben az a fajta utcára vonulás, az a fajta kockázat, amiben adott esetben tényleg az életedet vesztheted. Azt, hogy a családodat ellehetetlenítik. Hogy van élet Oroszországban, de azok, akik ellenzékiek, biztonságban úgy élhetnek jó életet, az irányítók, tehát azok, akik a tömegeket mozgatni tudnánk, ha nem Oroszországban vannak, hanem elhagyják Oroszországot. Ebben én azt gondolom, hogy valamilyen szinten puhult az orosz rendszer, nem azért, mert másként gondolkodnak, hanem egyszerűen azért, mert azt mondják, hogy aki nincs itt, tehát akit Oroszország határain kívülre lehet tolni, pontosan az ilyenfajta orosz erős társadalmi visszajelzések kapcsán, mint ami most ez a választás volt, mondhatja azt a hatalom ilyen részvételnél és ilyen siker után, hogy valójában ezek az emberek nem érdekesek, és hogyha azok a milliók, akik nem tudják elhagyni Oroszországot, vezetés nélkül maradnak, az irányítóik nincsenek Oroszországban, vagy ellehetetlenítik őket, vagy börtönbe zárják őket, vagy megölik őket. Ezt a milliós tömeget, és akkor beszéljünk erről, tehát ugye 10%-ról, ha beszélünk, az tényleg majdnem 10 millió embert jelent Oroszországban. Régen is képes volt. A sztálini rendszer, Hruscsovék rendszere, a Brezsnyevi rendszer olyan 10 milliós nagyságrendű embertömegeket visszatartani, megrendszabályozni, akik másként gondolkodtak Oroszországban. És nagyon érdekes ebben társadalmi szempontból, és ezt a biztonságpolitikai kifejezetten mindig vizsgálja, a társadalmi erőegyensúly és egyáltalán az, hogy hogyan vannak az erők oldaláról, a politikai hátterek elhelyezkedés oldalról Oroszországban. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy az, amit te látsz, az elsősorban a nagyvárosokat jelenti. A vidék, Szibéria, olyan térségeket és olyan egyértelműen Putyin melletti állást, foglalást mutat, hogy azt el nem tudjuk képzelni. Ezért van az, hogy például, ha megnézed, hogy hogyan vannak a veszteségadatok, hogy értsék a nézők, ebben is vannak olyan pontosan bemérhető adatok, amiben beazonosították, hogy mennyi halott van biztosan az orosz hadsereg oldaláról. Egyszerűen a temetési adatok alapján, amikor megjelenik, hogy hol volt temetés, ki hunyt el, közösségi médiában ugye a temetésekről adatok, itt megközelítőleg 50 ezer ember biztosan meghalt. Ha ezeknek az embereknek nézed az adatait, túlnyomó részében kifejezetten ügyelt arra az orosz hadsereg vezetése, hogy a nagyvárosok, és elsősorban tehát Szentpétervár, Moszkva, ezekből a térségekből ne legyen annyi katona besorozva, mert hogyha az ő halálukat látják a nagyvárosokban, abból lehet ténylegesen probléma. Olyan térségekből, most nevezhetjük így, a periféria térségekből jöttek katonák, és haltak meg az ukrán háborúban, akiknek a halála nem számít valójában az orosz társadalomban olyan kommunikációs hírértékként. És ebben nagyon ügyesen egyensúlyoz a putyini politika, és ebben a titkosszolgálatok, különösen az FSB, ami ugye a belső biztonságért felel, ez patika mérlegen számolja ki, és azokat az embereket, akik a rendszer szempontjából veszélyesek, azokat lekapcsolják. Nézd meg, hogy például Navalnyi környezetében ezelőtt 5 évvel az aktivisták, azok, akik irányítók voltak, szabadlábon voltak, jó részük ma már börtönben van. Erről keveset beszél a nyugati média. Mindig ugye egy emblematikus emberre fókuszálunk, így volt Navalnyi, illetve Navalnyi.
Hát vagy szökésben vannak. Börtönben vagy szökésben.
Felesége. A környezetét ismerték, hát nyilván látták őket különböző dokumentumfilmekben, meg egyáltalán a tevékenységükben, ügyvédei, aktivistái, így ahogy mondod, vagy szökésben vannak, vagy pedig börtönben. Így képes a putyini rendszer ezt működtetni, és így képes elfojtani ilyenfajta ellenzéki megmozdulásokat. Én nem csodálkoznék azon, hogyha az ellenzéki vezetők, például akit említettél, 10% körül lenne képes teljesíteni, hogyha folytatja ezt a politikai aktivitását, baleset érné. Tehát ez abszolút belefér. Sőt, a ma világában az elmúlt hétvégi szavazás után még inkább úgy fogja érezni a Kreml vezetése, és Vlagyimir Putyin is személyesen, hogy tulajdonképpen bármit megtehet Oroszországban. Ezek a választási eredmények az ellenzéket szétzilálják. Az emberek felmérik azt, hogy nem lehet ez ellen tenni, nincs most ennek itt az ideje. És ez egy óriási probléma. Ezért mondom azt, hogy az elkövetkező időszakban a háború kapcsán az tud változást hozni, hogyha a gazdasági szempontból rosszul teljesít Oroszország, ha nagyon komoly veszteségeket szenved el, de az biztos, hogy Oroszország ezt a háborút folytatni fogja, és azt a fajta karcsörtető, hódító gondolkodást is, amitől egyébként a balti államok, Finnország elsősorban, Moldávia nagyon, nagyon is félhet.
Adná magát, hogy kapcsolódjunk rá, Vlagyimir Putyin adott egy interjút, amiről arról beszélt, hogy Oroszország már háborús gazdálkodásra állt át teljes mértékben.
Ez így van.
De még mielőtt erről beszélünk, előtte mindenképpen ejtsünk szót arról, hogy ma hétfő van, ugye, amikor ezt a műsort felvesszük, szerdáig lehet, hogy ezzel kapcsolatban már másképp fog állni a világ, vagy más hírek fognak a világot látni, de a mai tudásunk szerint egyenlőre annyit tudunk, hogy Franciaország és főleg Franciaország elnök Emmanuel Macron egyre hangosabban és egyre erőteljesebben beszél arról, hogy francia katonáknak elképzelhető, hogy meg kell jelenniük a fronton Ukrajnában, és most már ehhez más országok, például Finnország vagy Lengyelország is csatlakozott narratívát tekintve, hogy elképzelhetőnek tartják azt, hogy katonákat küldjenek a frontra. Ez azért fordulhat elő, mert az elmúlt időszakban már nagyon kezd kirajzolódni az, hogy Ukrajnának visszaszerezni a területeit esélye sincsen ön erejéből, és hogy amiről mi is most már tényleg beszélünk hónapok óta, hogy átálltak védekező stratégiára, hogy igazából akár eltelhet, főleg az amerikai választások miatt az idei év azzal, hogy lényegében Amerika teljesen máshova helyezi a hangsúlyt, lényegében elégett újabb 100 milliárd dollárt, eurót Ukrajna, és csak védekezik, és egy métert se halad előre. Az oroszok nagyobb erőt tudnak odafordítani, még meg tudják erősíteni a vonalaikat, területeket szerezni. Látják az európai vezetők azt, hogy vagy így, vagy ezzel elbukott ez a háború Oroszországgal szemben? Azt pedig nem engedhetik meg maguknak, presztízs kérdést csinálnak belőle?
Én azt gondolom, hogy akkor visszafele haladnék. Tehát az, hogy elbukott ez a háború, ezt cáfolom. Tehát nem, nincs, még ezt nem látjuk. Tehát az, ami egy...
Én is csak annyit mondtam, hogy egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy most Oroszországnak kedveznek a körülmények.
A kezdeményezés Oroszország oldalán van. Ezt szakmai szempontból alátámasztom, és ténylegesen így van. Az, amit látunk, és az, ami egy óriási fordulat 2023. augusztusának végétől, szeptemberének elejétől, hogy az a fajta támogatás, amiben bízott Ukrajna, és ami működtette az ukrán hadigépezetet, ez valójában fokozatosan csökkent, majd ki kell, hogy jelentsük, hogy 2023. decemberével leállt. Ennek a fő irányítója az Egyesült Államok volt. Az, amit olvashattunk az elmúlt hetekben is, hogy most pont az elmúlt 5-6 napban, hogy valahogyan összekapargattak, és most ez így viccesen hangzik, hogy kapargattak 400 millió dollárt, de egyébként a hadi költségek oldaláról ténylegesen, tehát apró pénz, 400 millió dollár, a Biden kormányzat, ez nagyságrendekkel, tehát hogy meg sem közelíti azt, amire valójában Ukrajnának szüksége lenne. A másik oldalról az, ahogyan az Egyesült Államok valójában és nevezünk nevén magára hagyta Ukrajnát. És az, ahogy ennek a teher része áthárítódik Európára. Az, ahogyan például a Trump kampány kapcsán maga Donald Trump is arról beszél, és bátorítja Oroszországot, hogy a NATO kapcsán nem úgy gondolkodik már az Egyesült Államok, hogy az Egyesült Államoknak elsősorban a belső ügyeivel kellene foglalkozni, hogy a migráció kérdését kellene a mexikói határnál megoldani, ahogy a fő ellenség nem Oroszország, hanem Kína, és valahogy ebből a háborúból ki kellene maradni. Én azt gondolom, hogy az európai biztonságpolitikai szakértők, illetve az európai politikusok jól látják azt, hogy ez bőszíti, tehát ez lehetőséget ad Oroszországnak, hogy lám-lám a legnagyobb ellenfél, az Egyesült Államok hogyan marad ebből az egész helyzetből ki, és vérszemet kapva most lehet igazán pozíciókat foglalni Ukrajnában, most van itt az ideje, mert az ellenfél úgymond hibázott, a logisztikai rendszere összeomlóban van, nem kap olyan támogatásokat Ukrajna, mikor, hanem most lehet dűlőre vinni ezt az egész helyzetet és ezt a háborút. És ez az, amit én azt gondolom Európa jobban lát, vagy veszélyforrásként jobban azonosít, mint az Egyesült Államok. Könnyű úgy beszélni az Egyesült Államok oldaláról, hogy két óceán választja el, és most akkor a Bering-szorost hagyjuk, mert ugye ott nagyon komolyan ugye Alaszka és Kamcsatka között határos az Egyesült Államok Oroszországgal, de most ezt ettől vonatkoztassunk el. Valójában az Egyesült Államoknak úgy félnivalója Oroszországtól nincs, mint ahogy adott esetben a balti államoknak van, Moldáviának van, Finnországnak van, vagy Lengyelországnak van. Ez történelmi okokra visszavezethető, és nem csak történelmi okokra, hanem arra is, ahogyan csapatmozgások oldaláról. Egy olyan helyzetben, amiben az látható, hogy az orosz hadigazdaság rövid távon, és ezt négyszer aláhúzom, rövid távon nagyon komolyan fölpörgött és jobban teljesít, mint gyártási oldalról Európa, bizonyos szempontból az Egyesült Államoknál is. Ez most lehetőséget biztosít, lendületet ad az orosz hadseregnek. Ebben a helyzetben van egy olyan értékelés, mi is beszélgettünk róla néhány héttel ezelőtt, amikor Macron elnök ezt földobta, és én jeleztem, hogy én nem tartom bolondnak. Magyarországon ezt is mondták nagyon sok helyen, hogy az egy bolond már, mint Macron elnök. Egy francia köztársasági elnök nem tud bolond lenni, mint hogy az orosz elnök sem tud bolond lenni, mint Biden elnöknek sem tud bolond lenni. Tehát ezek olyan egyszerűsítések, mert hogy mindegyik mögött szakértői kör van, adminisztrációk vannak, hírszerzési jelentések vannak, gazdasági elemzések vannak. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt megint csak egy csettintéssel elintézni, hogy ez butaság, bolondság, és csak össze-vissza beszél, akkor is mondtam, hogy ez nem igaz. Franciaország oldaláról van egy olyan értékelés, vagy pontosabban néhány héttel ezelőtt már volt egy olyan értékelés, amiben higgyék el nekem a nézők, hogy hírszerzési oldalról tudott arról Franciaország és az Európai Unió több ország, hogy Moldáviában milyen változásokra készül Oroszország. Moldávia ugye azért érdekes, mert beékelődik egy NATO ország és Ukrajna közé, és van lehetősége ott is zűrzavart kelteni Oroszországnak, ami nem érdeke Romániának, nem érdeke a NATO-nak. Látható volt az, ahogyan a balti államok félnek, különösen ugye az észtek és a lettek, Oroszországtól. Látják azt, hogy a hibrid hadviselésben, informatikai hadviselésben mit éltek meg az elmúlt 10 évben. Észtországban számtalan a hibrid hadviseléshez történő témakörben egyfajta tesztpálya volt az ország, Oroszország szempontjából, és zűrzavart keltettek, bankrendszer összeomlott többször. Ne felejtsük el, hogy több 10%-ban, majdhogy nem fele-fele arányban lehet ezekben az országokban az orosz kisebbséget látni. Tehát minden olyan dolog lehetőségként Oroszország számára rendelkezésre áll, egy gyenge Egyesült Államok, vagy hogy mondjam más szóval, nem Európát támogató Egyesült Államok után, hogy Oroszország teret nyerjen. Ez az, amit Macron elnök felismert. És akkor tegyük hozzá a francia érdekeket. Franciaországnak van két komoly érdeke. Egyrészt Franciaország nagyon szeretne Európa vezető erejeként, megmondó erőként jelen lenni. És lehet is, hiszen ha csak a biztonságpolitika egy témakörét, a nukleáris fegyverek témáját vizsgáljuk, valójában Nagy-Britannia kilépésével az Európai Uniós országok közül egyedül Franciaországnak van atomfegyverzete. Ez nem is kicsi, és most itt megint csak, hogy értsék a nézők, amikor számokat hallanak, és azt hallják, hogy 5900-6300 atomtöltete van Oroszországnak, Franciaországnak meg van 290 vagy 300, hát 10% akkor ez tök mindegy.
Igen, mert ha már három van, már az is van.
Persze. Tehát Ha visszaemlékeznek, akik ezt a témát követték, Dél-Afrikának egy időben 6 darab, megközelítőleg 6 darab atomfegyvere volt, ugye az apartheidnek volt egy atomprogramja, és hidegrázást kapott a világ, hogy ja Istenem, egy ilyen helyzet, egy ilyen kormányzat, egy ilyen politikai erő 6 darab atomfegyverrel rendelkezik, és nagyon komoly lépések volt, hogy leszerelje ezeket Dél-Afrika. Azzal, hogy egy ilyen közel 300-as atomfegyver arzenállal rendelkezik Franciaország, ez az atomfegyver arzenál elég arra, hogy mondjuk 300 Moszkva méretű várost a földdel tegyen egyenlővé. Tehát Oroszország szempontjából ez egyáltalán nem vicces. Tehát, és ezt nagyon komolyan veszik. Tehát ilyen szempontból van egy olyan katonai lehetősége Franciaországnak a nukleáris erején keresztül például, és ez csak egy példa volt, most nem akarok végigmenni az egész soron, amin keresztül azt tudja mondani Franciaország, hogy kvázi mi védjük meg a mostani helyzetben, hogy kiesett az Európai Unióból Nagy-Britannia, a NATO oldaláról hezitál az Egyesült Államok, hogy valójában Európa védőpajzsa Franciaország.
Ez nagyon jól hangzik, csak én kicsit feszülten érzem magamat, amikor Emmanuel Macron Nyugat-Európából akarja megvédeni Európát, úgyhogy én vagyok a legközelebb keleti oldalról ahhoz, hogyha szárazföldi csapatok elindulnak, akkor az én konyhámban hamarabb fog kopogtatni az orosz katona az ablakon, mint Párizsban.
Ebben igazad van. Ebben érdekes egyfajta szövetségesi gondolkodásmód. Az elkövetkező időszakban számomra az lesz érdekes, hogy Románia például mit lép. Tehát az, hogy Lengyelország, Finnország, említetted ezt a két országot, Lengyelország meghatározó a balti államok szempontjából. Finnország is nagyon komolyan meghatározó az északi részben. Az, hogy ők egyetértenek Franciaországgal, az azt mutatja, hogy bizonyos fajta fegyverzeti rendszer támogatás oldalról, és itt hadd ugorjak vissza, bocsánat, hogy csapongok, itt elnézést kérek a nézőktől, és csak befejezem az előző gondolatomat, ugye kettő dolgot mondtam. A második dolog, a politikai akaratán kívül Franciaországnak ugye ez a fajta, hogy megvédjük, tehát Franciaország megvédi Európát. Az, hogy az elmúlt 10 évben, hát a francia fegyvergyártás az nagyon komolyan a fegyverpiac, a világ fegyverpiacának meghatározó részesedését szerezte meg. Nem 10%-okról beszélünk, de ebben 7-9% is nagyon-nagyon komoly. Tehát Franciaországnak érdeke, hogy az ilyenfajta válságokban erőt mutasson, mert hogy francia fegyvereket lehet ezen keresztül pozícionálni. És visszaugorva akkor a kérdésedre. Számomra azért érdekes, hogy mit játszik idézőjelben Románia ebben a kérdéskörben, mert hogyha Románia is támogatja Franciaország ezen gondolkodását, ugye Moldávia miatt nekik ugye ez nagyon fáj, hogy ott Oroszország ilyen lépéseket akar tenni, akkor valójában a Balti-tenger térségében, a Fekete-tenger térségében Románián keresztül Franciaország nagyon komoly szárazföldi partnereket kaphat egy olyan fajta lépéssorozatban, amiben közvetlenül akarja támogatni Ukrajnát Oroszország ellen. És akkor ezt is tegyük helyre. Miközben Macron elnök erről beszélt, és a minket is a műsorban bolondnak néztek, hogy azt mondtuk, hogy ezt vegyék komolyan a nézők, nem csak Lengyelország, Finnország tekintetében derült ki sok minden, hanem az is, hogy más NATO országoknak a katonái jelen vannak Ukrajnában. Kiderült az, hogy az amerikai különleges erők jelen vannak, és ugye azt érsz, hogy ez egy ilyen érdekes, és akkor ebbe is tegyünk igazságot. Oroszország azt mondják, hogy ezek az emberek harcolnak. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország azt mondja, hogy nem harcolnak. Hát úgy nem harcolnak, hogy kint van.
Lőnek.
Így van, viszont a precíziós csapásokat ezek az emberek készítik, ezek a katonák készítik elő, adnak mindenfajta instrukciót hírszerzési szempontból, technikai szempontból az ukrán katonáknak.
Erről lényegében nyíltan beszélt most egy interjúban, már Vlagyimir Putyin
így is. Így van, ugye, és nem csak ő beszélt, hanem volt egy egyeztetés, ahol a lengyel külügyminiszter ezt elismerte, hogy hát tudja mindenki a NATO-ban, tehát ilyen szempontból most mondhatjuk ezt, erről nem beszél a magyar kormányzat, de biztos, hogy a NATO keretrendszerén belül a magyar hírszerző szervek is tájékoztatást kaptak arról, hogy vannak NATO katonák Ukrajnában. Ennek a mértéke nem mindegy. És az, amikor... És ez, ami...
Nem mindegy, hogy szárazföldi csapatok nyomulnak elő Románia irányából, és kezdenek előni az orosz csapatokra.
Így van, tehát ez az egyik véglet. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz. Jó, tehát, hogy és szeretném megnyugtatni.
Biztos vagy ebben, Péter?
Én ebben bízom. Bízom. Ez egy nagyon komoly eszkaláció lenne, és ennyire és ekkora fajta tudatosságot én azért feltételezek a NATO vezetés oldalára. Tehát itt mindenki annyira egyszerűen kezeli ezt, hogy Brüsszelben is, meg a NATO-ban is mindenki ilyen háborúpárti. Pontosan tudja az összes katona, hogy mit jelent egy ilyen fajta lépés. Az azonban egy érdekes helyzetet jelent, amikor ezek a fegyverrendszerek megjelennek, mármint nyugati fegyverrendszerek, ezekkel a fegyverrendszerekkel támogatást kapnak ukrán katonák. Nem úgy harcolnak, hogy rögtön az első vonalban, de mondjuk a frontvonaltól 300 kilométerre, 100 kilométerre vagy 50 kilométerre tüzérségi rendszerek jelennek meg. Tehát, hogy ez egy más szintje ennek a harcnak. A legdurvább az, amit te mondtál, és ennek vannak fokozatai. Ez az, amit nem tudok, és ebben nem is akarok jósolni. Az elkövetkező napokban kiderül az, hogy Franciaország milyen jelenlétet akar biztosítani. Jelentett, mondok egy másik példát, hogy azt mondják ezek az országok, hogy a kritikus infrastruktúrákat, atomerőműveket Ukrajnában, nem egy atomerőmű van, sok. Hogy ezeket az atomerőműveket nyugati fegyverrendszerek fogják innentől kezdve a légvédelmi, tehát nyugati légvédelmi rendszerek fogják védeni az orosz támadásoktól, mert nem hiányzik Európának az, hogy egy atomkatasztrófa legyen, és egy csernobili atomfelhő így szépen végig menjen az európai kontinensen. Ez megint egy sokkal-sokkal kisebb. Mondok erre egy reagálást orosz oldalról. Ilyen szintű dolgokban, amikor azt mondják, hogy Kijevet innentől kezdve ne érje légitámadás, tehát a fővárost. Erre még mondhatja azt adott esetben Oroszország, hogy nem tetszik, de valahol határeset. Tehát itt lehet alkudozni. Tehát te
Igen, de Macronék ennél durvább dolgokról beszélnek, ők konkrétan a Krímet beleértve való terület visszafoglalásról beszélnek.
Ez az, amit én nem gondolok most, tehát, de még egyszer mondom, ma hétfő van, az elkövetkező napokban látni fogjuk, hogy ez adott esetben megjelenik-e egyáltalán, vagy ennek milyen szintje jelenik meg. Az, ami miatt azt gondolom, hogy jogos a félelmed, és visszautalnék egy korábbi beszélgetésünkre, hogy ténylegesen az látható, ha csak a fegyverbeszerzések tekintetében nézzük az eddigi két évet, hogy mindig volt igen egy visszakozás, hogy nem adunk Abrams tankokat, nem adunk HIMARS rendszereket, aztán utána csak megérkeztek ezek Ukrajnában. Tehát, hogy ha ezt a logikát nézed, vagy ezt a logikát követed, akkor azt gondolom, hogy van igazságtartalma annak, amit mondasz. De más a harcoló alakulat, és más az, amikor egy védelmi rendszerbe integrálódik be egy nyugati valami, és mondjuk kritikus infrastruktúrákat véd. Ez az, amit látok, és ebben látok olyan fajta mozgásokat, amelyek az elkövetkező napokban alakulnak ki. Ha konkrétan a harcokba, és akkor vegyük ezt is végig forgatókönyv oldalról, ténylegesen a frontvonalon megjelennek nyugati katonák, akkor valójában ez azt jelenti, hogy a NATO háborúba lépett Oroszországgal, és ehhez én azt gondolom, hogy a többi NATO országnak nagyon komolyan lesz hozzászólása. Ezt véleményem szerint nem meri Franciaország meglépni egyáltalán. De hogy valamit tesz a térségben, ez most már biztos, és Macronnak érdeke, Macronnak logikája, Európának is érdeke és logikája, és nem bolondok azok az emberek, akik ebben most így lépnek, mert egyszerűen látnak olyan lépéseket Oroszország oldaláról, amiben még egyszer mondom, van benne ráció, nyilván ennek a fokozat része nem mindegy. És ez az, amit majd, ha ez így alakul, akkor végig kell beszélnünk, hogy ez mit jelent Magyarországnak, és mit jelent a NATO-nak, illetve Európának.
Amerika hátralépésével azt gyanítottam, vártam, hogy egy kicsit unalmasabb időszak következik a háborúban, de úgy látom, hogy bőven lesz miről beszélgetnünk az elkövetkező időszakban. Köszönöm Péter, hogy itt voltál, folytatjuk. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet ezen a héten is, hogyha lemaradtak volna, akkor ezt és korábbi adásainkat visszanézhetik az Index YouTube csatornáján. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkról, hogy ne maradjanak le hasonló jellegű tartalmainkról, illetve a komment szekcióban mondják-e véleményüket az elhangzottakról. Jövő héten ismét egy különleges adással várjuk Önöket, akkor is tartsanak majd velünk. Addig is a viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.